szerettél, vajon hová tűnhettél, most vakít a hideg fény. Az előbb még nevettél, vajon hová tűnhettél, most vakít a hideg fény. A szerelem tűnt helyén.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Profi Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Gyirmóttól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márkó Nikolics, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől. Így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolics dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapics Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonon át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig, mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
Persze, de nagyon közel vannak már.
Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
Természetesen.
Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon is.
Az Európa Ligában is, persze.
Also, in European League.
És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
Természetesen.
Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Megvan benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
Pontosan.
És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még 3 nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
It's not a common situation, that's why I say, because I work there and
Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
Így van.
Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
És ő ezt elbírja, elbírja.
Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is arra a szintre?
Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, de vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ez egy izgalmas nap, és nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a techballba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnapi X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panasz semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár amerre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években, költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás, tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból, ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk? Mit tapasztaltál?
Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt mindenkünk. Kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön teltház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyenlőre.
Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
Hát picit más azért nyilván. Még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán néha intenzívebb, néha még túlzó is.
Tegnap vallást emlegettek, amikor itt az AEK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is egy nappal ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
Elképesztő.
Tehát elképesztő tényleg, hogy mennyire fanatikusok.
Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik, és azért volt, mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről, mert megmondom őszintén, a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés ér, és azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát mondjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdés, hogy akkor ezt csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor közöltük arra, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon, nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket, tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel, de azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már, hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten, nyilván nem mindenhez lehet. Az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként, de idővel tényleg hozzászokik az ember.
Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a feljátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatértél, és azt kell mondom, intenzívebben mentél bele ezekben az egy-egyekben, mint bármikor.
Azt gondolom, hogy elég gyorsan el tudtam engedni, szerintem pár edzés után igazából hát már igen, el tudtam
itt
engedni.
Itt azért törött arccsontok, meg nem tudom, mik voltak, ugye?
Hát igen, de azért azt orvosilag rendbe rakták, tehát igazából majd, hogy nem olyan, mint korábban volt.
Hát egyébként semmi nem látszik, tényleg de
igen, hál' Istennek jól megcsinálták. Azért nem egy-két arccsontom törött el, tehát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el, de hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam lelkileg, meg tényleg, hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura előtt szerintem többet tudna mesélni, úgyhogy könnyen beszem ezeket a szituációkat, úgymond.
Egyszerűen túl lépsz rajta, magad mögött hagyod?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok, például ilyen szempontból a futballpályán, otthon ez annyira nem jövedelmező, de igazából megoldom mindent.
Na jó, ez annyiban az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se, de azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott, meg amiről igazán tudok, és ezt Paunok Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az érmérkőzés másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnét, az most ez a VB selejtező. Az tényleg?
Tehát, mert hát igen.
Ráadásul egy bombagólod volt azon a találkozón.
Hát igen, sajnos sokra nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából tényleg.
Tehát a veresség jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
Hát igen, a kudarc.
A kudarc.
Úgymond, igen. De hát ezt minden szempontból elmondhatom. Szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás, ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
Komolyan?
Igazából.
Hát igen, olyankor...
Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem. Én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. Kettőzött erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson gólt, szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte? Mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattog, vagy nem ez jár a fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek, nem egy kellemes érzés,
igen,
de...
Igen. Marco Rossi, hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is.
Szóval... Igen, hát nagyon bízunk bennem, szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat, tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén, tehát nehéz lenne mit mondani, most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide pattog, oda pattog gólt kaptunk, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt, sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen előfordulhat.
Igen, ez a futball egyik sajátossága, hogy igen, így is és úgy is elsőt.
Tehát azt gondolom, hogy ebben túl nagy dolgokat nem kell belelátni. Sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
Akkor mit szólnak a Péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban. Azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni otthonról. De tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is.
Uh-huh. Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény nyúl itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
Hát minden van a horizonton, igazából.
Esküvő?
Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de aztán időszűkében inkább eltoltuk egy kicsit.
Meglátjuk, de a ripsrops azért mégse kéne, igen, ugye? Igen, bár hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szinte az esküvőről kellett rohanni az edzésre. Tehát igen, nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
Hát igen, ez
egy
biztos.
Egy fontos magánéleti pillanatot.
Igen.
De akkor ezek szerint ez közel van?
Volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, uh-huh, igazából.
Látszik,
majd, hogy nem osz, nem szoroz.
Uh-huh.
De
abszolút látszik a harmónia rajtatok.
De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
Ugye most, amikor beszélgettük, még 3 mérkőzés van hátra a boldogságék, persze nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben
reméljük,
mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért gyírmótról szerintem, nem is tudom, most 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
Ez a rakétasebesség, amit most itt befutottál, valóban.
És ez szerintem azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az embernek ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem. Ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződést kötöttek veled itt. Akkor hol látod magadat? Hol látod őt a következő években? Itt, a témban, ha maradsz.
Hú, nagyon jó kérdés.
Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat, Pestet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, uh-huh. mindeddig.
Tehát szerződésed feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor...
Igen, egyelőre akkor tényleg nagyon jól érezzük.
Megfagyaszthatjuk ezt az érzetet? Maradjon minden így?
Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
De azért egy pár trófeát még gyűjtsünk már be.
Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván kapcsolatban is előrébb lépni.
Uh-huh. Jó, tehát akkor...
Esküvő, gyerek, stb. Nyilván.
Szóval bővülne akkor a család is.
Hát reméljük, igen.
Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az Alka Múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye az aranykönyvben a nevednek, a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő, akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
Hát igen, ugye Détári Dömét, nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban, és hát persze, ugye Eszterházi Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségeket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
Jó úton halad szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban is, meg persze a magyarokban is ugyanilyen mélységében megmaradnak majd. Hajrá!
Reméljük, így legyen.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt fél órában az AEK Athén színeiben bajnoki címet szerző Varga Barnabással, menyasszonyával, Skrapics Laurával, valamint Varga edzőjével, Marko Nikolicsal hallhattak exkluzív interjút Athénból, itt a Profilban. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyénében is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nem rég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sport Rádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsban neked?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
Szigorú tenisanyuka vagy?
Hogy lett a lányod
teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Andrejeva, Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Oroszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
Még később akartam megkérdezni, de most azért ideiglik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ez most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Morotoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is Hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott tovább, nem jutott be a legjobb négy közé.
Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát,
Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de ebbe is kell tudni fejezni.
Mi történik ott? Világ első vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzést nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
Tornagyőzelemmel.
Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
És
igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
Nagyon egy döntőszett
7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni. Miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar tenisz ez ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
kicsi. Higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok. Tehát, hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
Panni a legjobb a világban.
Igen, jelen pillanatban
közül.
Ő a legjobb, őnek is több VTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
Ha Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játékstílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
esőszünetről meg nem is beszéltünk, ha miatt félbeszakad a meccset.
Igen,
mondjuk
igen.
Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, meg akár Joe McEnroe-ba is.
Igen, teljes mértékben, tehát, hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát, hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi a esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc,
hát
favorit?
Neki ugye a Szabalenka, Osaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
A japán Naomi Osaka.
Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szint úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam tornagyőztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is, egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez.
Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
Ez 2023 óta nagyjából?
Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat benne, nők, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célokat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
A telefon szerintem nyugodtan közben letehetett, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod például. Ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andrejeva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
Vagy hogy Andrejeva hol lesz 28 évesen.
Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
Talán még 2-3-ra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja,
és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála, az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár, ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése, pénz is, de nem csak az, tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség, meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni oda, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva, egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
Nagyon szépen köszönöm én is.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.